Gyertek, olvassuk el együtt a 8. Zsoltárt, ez lesz a mai témánk. A 8. Zsoltár, és felemeltük a szívünket imádságban Istenhez, és most felemeljük a... megengedjük, hogy az Isten igéje emeljen fel bennünket. A 8. Zsoltárból fogok olvasni az egész Zsoltárt, és ez lesz így a mai témánk. A karmesternek, a szőlőt taposók dallamára, Dávid Zsoltára. Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csetszopók szája által erősíted meg hatalmadat, ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent a lába alá vetettél, juhokat és mindenféle jószágot, sőt, még a mezei vadakat is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön. Hát, így ennek a Zsoltárnak a fő témája az Isten dicsősége. Úgyhogy Isten dicsőségét fogjuk most megnézni ezen a Zsoltáron keresztül, és Isten dicsősége az azt jelenti igazából, hogy Istennek a lénye, az ő valósága, az ő természete, és az ő lényének és valóságának és természetének így a visszatükröződés. Ez Isten dicsőség, hogy így tükröződik, az ő lelepleződik, az ő lénye, az ő valóság, az ő természeté, aki ő valójában. És ez a Zsoltár, amit megnézünk, és emlékeztek, hogy azt mondjuk, hogy ezek a Zsoltárok imádságok. És arra is hívlak, és hívunk benneteket, hogy imádkozzuk ezeket a Zsoltárokat, és amiket megnézünk vasárnap, azokat így imádkozzuk hétköznap. Ez azt jelenti, hogy úgy olvasod, olyan módon olvasod, hogy ez így imádkozod is magadban, megfogalmazod. És ez a Zsoltár, ez igazából egy ilyen meditatív, egy ilyen elmélkedő imádság. Tehát dicséri Istent, de meditatív, elmélkedő, ahol így elmélkedünk Istennek a lényén, elmélkedünk a teremtett világon, elmélkedünk az emberen. És sokszor azért nehéz számunkra így az elmélkedés, vagy így a meditáció, hogy más néven is mondjam, azért, mert ma egy olyan világban élünk, ahol információt szerzünk. Ahol igazából a mi fő célunk az, hogy még több infót begyűjtsünk, még több infót, és még több infót. És egyszerűen csak pörögnek ezek a dolgok. Így mikor Maja lányom néz egy rajzfilmet, akkor azt látom, már jó régóta, ahogy nézi, hogy vége van, és rögtön mikor vége van, egy másodpercnyi szünet nincs, mi a következő? És aztán jön a következő, és egy másodpercnyi, mi a következő? És néha próbálom azt, hogy figyelj csak, mi lenne, hogyha egy picit így elgondolkodnánk, hogy mi volt ebben a rajzfilmben? Egy picit úgy emészgetnénk, így feltennénk néhány kérdést magunknak, lehet, hogy nem így mondom, de hogy egy kicsit így emészgetnénk ezt az egészet. Majd olyan korszakot élünk, amikor nem elmélkedünk, nem mélyítjük el magunkban azokat a dolgokat, amelyekkel találkozunk, amikor nem gondolkodunk el, hogy mit is láttam én, miért is volt érdekes, mi szólított meg engem, vagy hogyan illeszhetem be az életembe, hanem csak így szaladunk tovább. A Zsoltárok egy része ilyen elmélkedő, meditatív. Akár azért is idegenek ezek az ismétlések számunkra, így a nyugati ember számára, mert nem az a célja, hogy újabb infót adjon nekünk, hanem az a célja, hogy közelebb kerüljön hozzánk az az igazság, mélyebbre kerüljön az az igazság az életünkbe, mélyebben munkálkodjon a szívünkben és az életünkben. Úgyhogy ez hasonló, ez egy ilyen meditatív, elmélkedő Zsoltár, és három dolgot nézünk meg ebben, mert három dolgot érint, hogy Isten dicsőségét először is így a teremtett világban, aztán Isten dicsőségét az emberben, és aztán Isten dicsőségét, ezt nem árulom el, és nagyságát egy olyan dologban, amire senki nem gondolna, és egy olyan dologban mutatja meg Isten dicsőségét, ahol senki nem keresné azt. Úgyhogy Isten dicsősége a teremtett világban, az emberben, és aztán majd meglátjátok, mi lesz a harmadik. Jó, úgyhogy úgy kezdődik, hogy Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, és az egekre helyezted a te dicsőségedet. Tehát, hogy az egész föld, az egész teremtett világ aznak Isten nevét magasztalja, Isten nevét dicsőíti, Isten nevének a nagyságát emeli fel, hogy az egész teremtett világ, hogy Isten felséges neve ott van az egész teremtett világban, és az egész égbolt, vagy az egek pedig így a kezükön hordozzák Istennek a dicsőségét, tükrözik. És volt már ilyen, hogy ezen elcsodálkoztál? Hogy akár egy naplementét néztél, akár egy napfelkeltét néztél, akár kimentél a tengerhez, vagy az óceánhoz, mert itt olyan sok van egyébként, és így láttad azt a végtelennek tűnő horizontot, vagy feltekintettél a csillagokra, és így megcsodáltad, és így azt láttad, hogy fú, ez hatalmas. Ez elámultál. És mivel egy városi életmódot élünk, eléggé kevésbé tesszük ezeket a dolgokat meg, de igazából a Biblia arról beszél, hogy mikor a teremtett világban így valóban körbenézünk, akkor hát Isten dicsősége ott van rajta. Hogy így az Isten nagyságát közvetíti. Hogy valahogy így nem csak, hogy a szemünket vonja és tágítja, így van, miután X óra, ami képernyőidőnk, ahogy nézzük a képernyőt, és már valahogy így anatómiailag is így kezdünk alakulni, hogy nézzük a telefonunkat. A szemünk is nézi azokat a dolgokat, de hogy így kitágul, és felnézünk a csillagokra, és azt látjuk, hogy milyen hatalmas ez a világegyetem. Látjuk a teremtett világnak a csodáját, a színeket, az illatokat, a hegyeket, a magas hegységeket, a völgyeket, a folyókat, az alföldeket, a színeket, a rovarokat, csak így az egész teremtett világnak a nagysága, ahogy kitágítja a szemünket, kitágítja a lelkünket. Ahogy Istennek a nagyságát mutatja be, szépségét mutatja be, lenyűgöző voltát, hogy az ő neve egy fenséges név, és És ez az, amit így Dávid is tesz, ahogy írja ezt a Zsoltát, vagy hát ebből fakad, hogy így megnézi a teremtett világot. És ilyenkor így elgondolkodik Isten nagyságán, elgondolkodik az ő hatalmán, az ő szépségén, mert az egész fizikai világegyetem Isten valóságáról beszél, nagyságáról, fenségéről beszél. Azt olvastam, hogy ha a galaxisunk akkora, mint Európa, és képzeljétek el, hogy az egész univerzumban azt mondják, hogy ilyen csillagrendszer, galaxisból van 100 vagy 200 milliárd. Bár legújabb kutatások azt mondják, hogy lehet, hogy igazából nem is, hanem 10-szer annyi, tehát mondjuk 1000 vagy 2000 milliárd galaxis van. És hogyha a mi galaxisunk akkora, mint Európa, akkor a mi naprendszerünk akkora, mint egy kávéscsésze. Egy kávéscsésze. És a mi földünk akkora, mint a kávéscsészében, mikor kiittad a kávét, és megmaradt az alján egy zac szem, nem tudom mi az, egy zac, mi az, zac, hát darab, egy zac, nem zac ez, többes szám, hanem egy zac, megmaradt ott az alján, akkora a mi földünk, és a galaxisunk, mint Európa, és ebből van, lehet, hogy 1000, lehet, hogy 2000 milliárd, és ahogy ez ott van, a felszakad a kiáltás, hogy ahogy kezdődik a Zsoltár, hogy végződik a Zsoltár, hogy Urunk Istenünk, milyen felséges a te neved az egész földön, és az egekre helyezted a dicsőségedet. Egy másik dolog, amit látunk még ebben, az az, hogy azt mondja, hogy Isten ezt az egészet az ő kezei, az ő ujjaival alkotta. Azt mondja, hogy mikor látom a 4. versben az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél. Tehát ezek úgy beszélnek Istenről, mint hogy Isten egy művész. Isten egy alkotó. Isten megalkotta ezt a világegyetemet, megalkotta a földet, megalkotta a csillagokat, nem is a karjával, nem is a kezével, hanem az ujjaival finoman így megalkotta. És ez beszél arról, hogy ez a mi világegyetemünk egy műalkotás, és hogy Isten egy művész, végül is a végső művész, és hogyha művész vagy, vagy hát mindannyiunkban van művészi hajlam, mert emberek vagyunk, akkor tudunk ezzel kapcsolódni, hogy ez az egész egy műalkotás. És hogy minden műalkotás valamilyen módon tükrözi a művésznek a belső világát, ezért a mi világegyetemünk is tükrözi Istennek a belső világát, Istennek a szívét, gondolatait. És tudjátok-e, hogy más teremtéstörténetek, amik vannak szerte a világban, nem így alkotják a teremtést, mint egy művészeti alkotás, hanem úgy alkotják, mint egy csatából, egy háborúból kifakadó valamilyen valahogy létrejött, egy konfliktusból, ahol erőszakos erők összecsaptak, ahol hatalmak összecsaptak, és ennek az eredménye. De Isten kezének a munkája mindez. Úgyhogy csodáljuk, és ismerjük fel Istennek a dicsőségét a teremtett világban. És gondolkodjunk el, ahogy ez vonja a mi szívünket az ő nagysága felé, és az ő szépsége felé, és az ő végtelen hatalma felé. Aztán látjuk így Isten dicsőségét az emberben. Az 5. versben, miután feltekint az égboltra a Zsoltár író, megnézi a teremtett világ szépségét, És valószínű, ahogy így feltekint, azt mondja, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. És az embernek a fia, hogy gondod van rá. Történt már veled ilyen, hogy így, hogy feltekintettél az égboltra, így megnézted a csillagokat, és a teraszunkon nyáron kiszoktunk menni, és hát meg szoktuk nézni, olykor a csillagokat, van egy ilyen applikáció, amit letöltünk, ahol be tudod azonosítani a csillagokat, megnézed azt a csillagot, rákattintasz az applikáción a csillagra, és megmutatja, hogy hány száz fényévnyire van, vagy milyen távolságra van az a csillag, és mekkora az a csillag a jellemzőit. És ahogy ezt így nézzük, kiszakad a szívünkből, nekünk is kiszakadhat az a kiáltás, hogy tényleg micsoda az ember. Tehát, hogy figyelj, ki vagyok én? Micsoda az ember? Ha a galaxisunk ez Európa, és a Földünk az az agyszem, hát akkor mi van velünk, akik ezen a Földön ott, tudod, mint hangyák, sőt, hát annál is jóval kisebbek szaladgálunk, és az idő vonalán valahol éppen élünk, hogy valóban számítunk mi? Valóban fontos egyáltalán bármi is velünk kapcsolatosan? Valóban nem vagyunk mi lényegtelenek, vagy tényleg elhanyagolhatók, vagy értéktelenek? És majd mindjárt meglátjuk, hogy mi így a zsoltárosnak az elmélkedésének az eredménye. De hogy mondjam ezt, hogy a zsoltáros, aki hisz Istenben, benne is felszakad ez a kérdés, hogy micsoda egyáltalán az ember. De hát mennyivel inkább, hogyha az evolúciónak az álláspontját mellett tesszük le a voksunkat, ahol azt valljuk, hogy a világegyetem, ahogy ma oly sokan vallják ezt, hogy az egész világegyetem az nem Istennek az alkotása, hanem egy teljesen vak véletlennek az eredménye, hogy az egész világegyetemnek és az egész világnak nincsen igazából értelme, mert nincs mögötte egy értelem, hanem értelem nélküli, hogy végső soron céltalan, végső soron egy vak és szemételen világegyetem, aminek mi is egy ilyen eredménye vagyunk, és ennek az is a következménye, hogy fel kell tenni a kérdés, ha ez így van, akkor az életünk is értelmetlen, az életünk is értéktelen, mert az egész egy személytelen, céltalan, értelmetlen, véletlennek az eredménye, akkor valójában semmi nem számít, mert csak teljesen véletlenül vagyunk itt, és akkor igazából semmi sem számít, amit igazán teszel, semmi sem számít, az emberi kapcsolatok nem számítanak, hogyha végig gondolod ezt, a munkád, akkor tényleg van-e helyes és helytelen, mert miért lenne, hogyha az evolúciónak az állítása megállja a helyét, akkor miért mondjuk valamiről, hogy az helyes vagy helytelen, hogyha végül is úgy működik, hogy az erősebb legyőzi a gyengét, a nagyobb megeszi a kicsit, az erősebb fogja túlélni. De így nem tudunk élni egyikünk sem. Így nem tudunk élni hívők, de nem tudunk élni olyan emberek se, akik nem hiszünk Istenben, vagy nem hisznek Istenben. Ez nem egy olyan fajta élet, ami élhető. Nagyon sokszor találkozunk ezekkel a kifejezésekkel, mint emberi jogok, mint emberi méltóság, találkozunk helyes, helytelen, az erőtlenek védelmével, a gyengék felkarolásával, szolidaritással, de valójában, ha valóban evolúció van, akkor ezek teljesen értelmetlenek, mert ezeknek csak akkor van értelmük, ha az embernek tényleg van méltósága, ha az embernek tényleg van joga, ha az embernek tényleg van nemessége, Ha az ember tényleg nem egy értelmetlen, céltalan, véletlene így a természetnek, hanem az ember egy méltósággal bíró lény. És erről beszél ez a Zsoltár többek közt, és az egész Biblia, hogy mi emberek, mi méltósággal bírunk, mi értékkel bírunk, mi fontossággal bírunk, teremtettségünktől fogva. És hogyha megnézed ezt a Zsoltárt, Dávid ezt kezdi felhozni, mert elkezd visszacsatolni Mózes első könyvének első és második fejezetéhez, ahol a teremtésről van szó, és hogy Isten megalkotta az embert, és azt mondja, hogy Isten, te úrrá tettél bennünket a te kezeidnek a munkáján. Ezt a kifejezést használja, és ez visszacsatol a Biblia első két fejezetéhez, ami arról szól, hogy Isten miután megalkotta az eget, a földet, a csillagokat, utána megalkotta a földön az életet, a hatodik napon megalkotta az embert, és az embert egy különleges méltósággal, különleges feladattal ruházta fel, és az az, hogy mi az ő partnerei legyünk, hogy úgy alkotott meg bennünket, hogy a saját képmását helyezte belénk, és ez egy nagyon különleges dolog. Ez azt jelenti, tudjátok, hogy Isten képmásai vagyunk, ez a latinban az imago dei, hogy Isten képmását hordozzuk magunkon. Ez azt jelenti, hogy mikor egy király uralkodott abban az időben, akkor azt csinált, hogy a hatalmas birodalmának a különböző részén felállított egy magáról egy képmást, egy hatalmas szobrot, ami jelezhette azt az ott élőknek, hogy ott is az ő uralkodása van. És Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy minket ide helyezett a földre, hogy az ő uralmát megtestesítsük, leleplezzük. Ez volt az eredeti elképzelése Istennek, hogy mi az ő helytartói legyünk. Amikor a római birodalomban voltak provinciák, és a provinciáknak voltak helytartói, akkor ezt fejezték ki, hogy aki azon helytartók ellen lázadt, az a római császár ellen lázadt, a római hatalom ellen lázadt. És hogy mi Istennek a képmásai vagyunk, mi Istennek a barátai vagyunk, így lettünk alkotva, partnerei vagyunk, munkatársai vagyunk, kezének meghosszabbítása vagyunk, arra lettünk alkotva, hogy Isten teremtett világa felett őrködjünk, őrizzük azt, műveljük azt, gondozzuk azt, gyümölcsözésbe vigyük azt, és hogy Istennel együttműködve az ő meg különleges képviselői, megbízottai legyünk. Ezt mondja itt, hatodik versben, azt mondja, hogy hiszen csak kevéssel tetted kisebbé az embert Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Ezek a szavak, hogy dicsőséget kaptunk Istentől, tisztességet. Ezek olyan kifejezések, amelyek Istenre vonatkoznak. Nem dicsőség és tisztesség, és hogy az emberi faj, az emberiség, az ember megkapta az Isten képűség miatt ezt a dicsőséget, ezt a tisztességet. Hetedik vers. Úrrá tetted őt, kezed munkáin mindent lába alá vetettél. Figyeljetek, mit jelent ez? Csak röviden érintsem, hogy mi mindent jelent ez. Ez azt jelenti, hogy mi emberek, ez beszél az ember nemességéről, hogy méltóságod van, hogy emberként értéked van, hogy van egy dicsőséged, egy tisztességed. És nem azért, és ez nagyon fontos, nem azért, amit teszel, nem azért, ahogy kinézel, nem azért, amit mások mondanak rólad, hanem egyszerűen teremtettségünkből fakadóan. És hogy ez volt az Istennek a terv, hogy mi emberek a teremtettségünkből fakadóan meg tudjunk nyugodni abban a méltóságban, abban a dicsőségben és tisztességben, amit kaptunk. Hogy függetlenül attól, hogy valaki gazdag vagy szegény, ugyanannyira fontos, ugyanannyira értékes, vagy ismert, vagy ismeretlen, vagy hatalmas, vagy erőtlen, vagy fekete, vagy fehér, vagy sárga, vagy barna bőre van, hogy ugyanaz a méltósága, ugyanaz az értéke, mert Isten képmását hordozza magán. És ez az alapja azoknak a gondolatoknak, melyek itt a nyugati világunkban vannak, mely az emberi jogokról beszélnek, mely a társadalmi igazságosságról beszélnek, mely az emberi méltóságról beszélnek, hogy ezek nem így a pogány filozófiának az alapjain alapulnak, hanem azon a zsidó-keresztény kijelentett igazságon, hogy minden ember függetlenül az ő társadalmi státuszától nagyon értékes, mert a Teremtő Isten méltósággal, dicsőséggel, tisztességgel koronázott meg bennünket, és az ő partnereivé tett bennünket a teremtés koronáivá a teremtett világban. És a másik, amit látunk ebből, hogy nem csak teremtettségünkből fakadóan van az embernek ilyen dicsősége, hogy Isten dicsősége az emberben, hanem az evangéliumból fakadóan is. Mert azt mondja az 5. versben, azt mondja, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Tehát, hogy Isten megemlékezik róla, hogy Istennek gondja van ránk, és képzétek el, hogy ez a kifejezés a héberben, hogy Istennek gondja van ránk, ez igazából azt jelenti, hogy Isten meglátogat bennünket. Hogy meglátogat. Tehát itt van ez a hatalmas teremtett világ, ami Isten nagyságát és dicsőségét tükrözi, de itt van az ember, ami úgy szintén Isten dicsőségét tükrözi, hogy értékünk van, mert Isten alkotott, de nem csak, hogy Isten alkotott, hanem Isten meglátogatott bennünket. És így jutunk el az evangéliumra, vagy az evangéliumhoz, hogy Isten meglátogatott bennünket 2000 évvel ezelőtt, hogy Isten emberré lett, hogy olyan lett, mint mi, olyan lett, mint te, olyan lett, mint én. Valamelyik fordítás úgy mondja, hogy Isten beköltözött a szomszédba. Beköltözött a szomszédba, hogy Isten, jól lehet, mi egy zac szemen vagyunk, és egy zac szemen szaladgálunk, mégis Isten olyan méltóságot adott az embernek, hogy ő emberré lett örökre. És ez a testet ölt, és ez az evangélium. Hogy tudhassuk azt, hogy ő szeret bennünket, hogy érezhessük, tudhassuk, látsuk meg, hogy mennyire rajong értünk Isten, mennyire szeret bennünket Isten, mennyire fontosak vagyunk Istennek, hogy mennyire akar bennünket Isten, hogy mennyire akarja a kapcsolatot és az örök kapcsolatot bennünket, hogy gondja van rád, hogy gondja van rám örökre. Úgyhogy Isten dicsősége a teremtett világban, Isten dicsősége az emberben, az emberen, és aztán végezetül Istennek a dicsősége egy olyan helyen, ahol senki sem gondolná. Oké, és ez a második vers. És hogyha olvastam, vagy a harmadik a pontosabban, hogyha olvastam, lehet, hogy fel is tűnt neked, hogy a manóba jön ide ez a vers. Jó? Mert úgy kezdi, hogy Urunk Istenünk, milyen felségesett a neved az egész földön, az egekre helyezted a te dicsőségedet, és rögtön utána úgy folytatja, hogy a csecsemők és a csecszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Nem értem. Hogy jön a csillagokhoz, hogy jön ehhez a hatalmas univerzumhoz, hogy jönnek a csecsemők? Hogy jönnek ilyen apró, kicsi csecsemők, újszülöttek, kisbabák, akik nem hatalmasak, nem nagyok, hanem elesettek, gyengék, erőtlenek, kiszolgáltatottak? Egyszerűen hogy illik bele a Zsoltárba? Oké? És mielőtt ezt megválaszolnánk, hogy érintsen még azt is, hogy ebben a Zsoltárban egyedül ebben a versben van benne a konfliktus, a harc, a küzdelem. Mindegyik Zsoltár többi része az ilyen idillikus állapotot próbál leírni, de ebben a másik versben van ellenség, van Istennek ellenségei, ellenfelei, bosszú állók, akik bosszúért szomjaznak, és Isten azt mondja, hogy csecsemők által győzi le az ellenséget. Hogy csecsemők által némítja el az ellenfeleit. Hogy csecsemők által némítja el a bosszú állót. Hogyan győzi le Isten? Ebben a konfliktusban, mert megértjük, hogy van egy konfliktus, van egy harc, van egy küzdelem. Tehát ez a teremtett világ, ez nem csak ilyen csodálatos, mint ahogy eddig láttuk, hanem van egy harc, van egy küzdelem, és Isten hogyan győzi le az ellenfeleit, hogyan győzi le az ellenségeit, hogyan vet véget ennek a harcnak, hogyan vet véget ennek a konfliktusnak, hogyan erősíti meg, maradjon ott az a vers, a hatalmát Isten, amit látunk a világ teremtésébe, az ellenfeleivel szemben, mi az Isten stratégiája, mi az ő eszköze, hogyan tapossa vagy söpri el Isten őket, hogyan vet nekik véget egy pillanat alatt, és a Zsoltárnak a válasza az, hogy csecsemők által. Oké? Csecsemők által. Kicsi, kiszolgáltatott, tehetetlen, alkalmatlan, erőtlen, gyenge csecsemők által. Ott van az ő dicsősége. Az ő dicsősége a teremtett világban van, az ő dicsősége az emberben van, és a dicsősége a csecsemőkben van. Apró, kicsi, tehetetlen, erőtlen emberekben. Oké, és befejezésül két féleképpen láthatjuk ezt. Az elsőt Jézus Krisztusban. Mert hogy Isten a gonoszt, az ellenfeleit, az ellenségeit hogy győzi le? Hogy Isten színre lép az ő hatalmával, színre lép az ő erejével, színre lép az ő korlátlan hatalmával, és megmutatja az ő bicepszét, és szétrugja őket. Nem, hanem úgy, hogy eljön, és megszületik a júdeai Betlehembe. Teljes gyengeségbe, kiszolgáltatottságba, erősségbe. És ez az evangélium. Ez Istennek a terve, hogy gyengeség, erőtlenség, látszólagos alkalmatlanság gond keresztül fogja legyőzni a gonosznak minden erejét. És aztán az Úr Jézus, hogy csecsemőként felnövekedik, és végignézünk az életén, ott van a Gecsemáné kertben, erőtlenül, sírva, imádkozva, aztán ott van a Golgotai kereszten, erőtlenül, és Isten ezen az erőtlenségen keresztül győzi le a gonosz minden erejét, és szerzi meg a hatalmas megváltást. És erről beszél a Biblia. 2 Korintus 13, amikor azt mondja, hogy erőtlenség által, hogy Krisztus megfeszítetett erőtlenségben. Hogy a zsidók abban az időben azt keresték, hogy majd a nagyságon keresztül, majd az erőn keresztül a Messiás eljön, fehér lovon bejön Jeruzsálembe, mint egy hatalmas hadvezér, és az ő hatalmas ereje és serege által legyőzi az ellenségeit, ezzel szemben virágvasárnapkor a Messiás bejött, Szamárháton, erőtlenségben megfeszítetett. És ez nem fér ide be nekünk, nem értjük meg, de Isten ezt választotta, hogy ezzel győzi le minden ellenségét. Az erőtlenség által, a Golgotai kereszt látszólagos ostobasága által, látszólagos erőtlensége által, és a Golgotai kereszt látszólagos bolondsága által, ez egy Korintus egyben most nem olvasok fel, de az egész ki van fejtve, hogy így győzi le az ellenfeleit, így győzedelmeskedik, Isten győzedelmeskedik egy végtelenül erőtlen, gyenge emberen keresztül, egy látszólagos vereségen, sötétségen, veszteségen keresztül szerzi a legnagyobb győzelmét, és hogy a Zsoltárban van, alapozza meg hatalmát. Megvan? És a második, hogy nem csak, hogy az Úr Jézus Krisztusban, hanem rajtunk keresztül. Tehát kik azok a csecsemők, kik azok a gyenge, erőtlen, kiszolgáltatott, egyszerű emberek, akiken keresztül Isten az ő hatalmát megalapozza, rajtad keresztül. Te rajtad keresztül, meg én rajtam keresztül. Ahogy Isten figyelj a gonoszt, ő úgy döntött, és ez is egy Korintus egyben van, most nem olvassuk fel azt az írásrészt, de úgy döntött, hogy a gonoszt, az ellenfeleit, az ellenségeit csecsemőkön keresztül, rajtunk keresztül fogja legyőzni. Mi vagyunk ezek a csecsemők, akiken keresztül Isten a hatalmát megerősíti, elnémítja az ellenséget, a bosszúállót, mikor belovagol az Úr Jézus, belovagol, beszamaralgol az Úr Jézus Jeruzsálembe, virágvasárnapkor, egy héttel húsvét vasárnapja előtt, akkor, és így jövünk a 8. Zsoltárhoz, az Új Szövetségbe, ez Máté 21-ben van, akkor azt olvassuk, vagy azt látjuk, hogy ahogy előtte és utána hatalmas sokaság ment, ahogy Jézus bement, kiáltották az egyszerű emberek, Hozsán, az egyszerű, a szegény, az erőtlen, a hatalom nélkül lévő, a befolyás nélkül, a pénz nélkül, tudod, tehát nem a bankok fő emberei, nem a politikai összeköttetés emberei, nem azok az emberek, akikről szóltak az újságok és a hírek, hanem az egyszerű emberek kiáltották, hogy Hozsánna Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor a főpapok és az írástudók látták Jézusnak a csodáit, amelyeket cselekedtek, és a gyermekeket is, akik kiáltozták a templomban, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek, és azt mondták, hallod, mit mondanak ezek a... Kik ezek? Kik ezek? Ezek senkik. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt, hallom. Soha sem olvastátok. Gyermekek és csecsemők szája által szerezti a dicséretet. Oké? Csecsemők szája által. Erősíted meg a hatalmadat. Úgyhogy hagyj adjak csak egy-egy kis alkalmazás, hogy mi minden jelenthet ez számunkra, hogy Isten gyengeségen, erőtlenségen keresztül viszi véghez tervét. Először is, ahogy ezek a gyerekek dicsőítették Jézust, ahogy ezek az egyszerű emberek dicsőítették, és magasztalták, és felismerték, ugyanígy, csak az az egy dolog, hogy te felismered őt és dicséred őt, és megvallod őt ebben a világban. Ezzel az ellenség szája be lesz csukva. Ezzel az ellenségnek a hatalma meg lesz semmisítve. És tudom, hogy ez nem tűnik olyan nagynak, meg olyan óriásinak, mint ahogy nekik sem tűnt annak. De Jézus azt mondta, na most semmisíted meg az ellenségedet. Mert mi, ahogy a gyülekezet, ahogy az egyház, dicsőítjük őt. Akár akkor, amikor összejövünk, és énekekben és dalokban dicsérjük őt. Lehet, hogy nem tűnik egy ilyen mennyei hallelujának. Tudod, egy olyannak, mint a Jelenések könyvében van, hogy sok vizeknek a zúgása. És fú, de hatalmas! Fú, de erőteljes! Fú, hát ezt a föld végén is meghallják, hanem lehet, hogy nagyon gyengének, nagyon erőtlennek. De nem az, mert Isten úgy döntött, hogy csecsemők és csecszopók szája által erősíti meg a hatalmát. Úgy szintén, ahogy a te és én a saját életünkben megvalljuk az Úr Jézus Krisztust, és megállunk ebben a megvallásban, hogy Péter is megállt abban, és megvallotta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Jézus azt mondta, kőszikla. Nem Péter, nem te vagy a kőszikla, hanem amit most mondtál, ez egy olyan kőszikla, amire felépítem az egész egyházamat. Tehát lehetünk mi nagyon gyengék, lehetünk mi nagyon erőtlenek, érezhetjük magunkat nagyon alkalmatlannak is, de amikor az Úr Jézus Krisztus megvalljuk és dicsérjük, akkor győzedelem van az egész ellenség felett, és az ellenség megsemmisítése, ami már megtörtént, de gyakorlatban még meg fog történni, ez előre van vetítve a megvallásunk által. A második, hogy az erőtlenségünk, csecsemők és csecszopók, az Istennel való találkozásnak a pontja, a kegyelemmel való találkozásnak az egyetlen útja. Tehát csak azt akarom ebben mondani, hogy ne ijedj meg az erőtlenségettől, a gyengeségettől, hogy nem látsz magadban, hogy nem vagy egy nagy szám, vagy nem látsz magadban valami nagy dolgot, vagy akár találkozol a saját küzdelmeiddel, erőtlenségeddel, gyengeségeddel. Tudd, hogy Istennek az a terve, hogy ez a te erőtlenséged és gyengeséged és kicsinséged legyen a találkozási pont Istennel. Hogy ez legyen az a pont, ahol a kegyelmet beengeded. Ahol a kegyelemmel találkozol, mert rádöbbensz, hogy szükséged van rá. Hogy ez legyen tulajdonképpen az erőtlenséged és a gyengeséged a növekedésednek a fő mozgatórugója, az a mélység, amit megtapasztalsz, az az erőtlenség, és hogy ez ellen ne harcolj, ne küzdj, hanem öleld magadhoz, mert Isten meggyengítés, erőtlenség és megsemmisülés által viszi véghez az ő akaratát. Emlékezzetek csak Gedeonnak a seregére, ami 33 ezerből indult, talán jól emlékszem, lehet, hogy tévedek, de a legvégén 300-an maradtak, és Istennek úgy tetszett, hogy azon a 300-on viszi véghez az akaratát. És te is, amikor 33 ezer erőről indulsz a számítógépes játékodban, ami az életedben zajlik, és aztán legvégén már csak 300 van, akkor tudd, hogy ez jól lehet, emberleg borzalmasan néz ki, és reménytelenség felé sodor, mégis a kegyelemmel való találkozás miatt ez a reménységnek a kapuja számodra, ha megengeded, hogy azzá váljon, ha a kegyelmet valóban fogadod, engeded az életedben. Aztán harmadikként az erőtlenség az, hogy a testvéri közösségünknek a mélysége az csak így az erőtlenség vállalásán keresztül valósul meg. Tehát úgy tudunk nem csak Istennel találkozni, és Istennel kapcsolatban közösségben lenni, egymással is úgy tudunk találkozni, hogy vállaljuk az erőtlenségünket, vállaljuk a gyengeségünket egymás előtt őszintén. Magyarul nem próbáljuk nagyobbnak mutatni magunkat, mint akik vagyunk, erősebbeknek mutatni magunkat, képesebbnek, alkalmasabbnak mutatni magunkat, hanem merünk gyengék lenni, merünk csecsemők, erőtlenek lenni. Hogy a keresztény közösség nem arról szól, egy beszélgetésben, egy házi csoport közösségben, a helyi gyülekezetben, hogy egymást kioktatjuk, hogy felismereteket mondunk, hogy okoskodunk, hogy okítunk, hanem úgy, hogy Isten gyenge emberekből, akik felismerik ezt, és vállalják is egymás előtt, ebből alkot valamilyen csodálatos dolgot. Aztán negyedikként, hogy a valódi szolgálat is csak erőtlenség által történhet. Nagyon sokszor nem az a probléma, hogy erőtlenek vagyunk, hanem az a probléma, hogy erősek akarunk mindig lenni. És ha elfogadjuk az erőtlenségünket, akkor képesek vagyunk találkozni Istennel, mert be tudjuk fogadni a kegyelmet, és akkor a valódi szolgálat meg tud születni. Mert a valódi szolgálat az csak is így a kegyelem találkozásából tud születni. Értjük ezt, vagy értitek ezt? Tehát, hogy a valódi szolgálat az abból tud születni, hogy a szívem találkozik az Istennel, az Isten kegyelmével, és ebből fakad a valódi szolgálat. És aztán ehhez kapcsolódóan valódi szolgálat lehet, hogy nem valami óriási dologban nyilvánul meg, nem hatalmas dologban, hanem nagyon apró dologban, de Isten ezeken az apró dolgokon keresztül viszi véghez az ő akaratát, és győzi le az ellenséget, és erősíti meg az ő hatalmát. Tehát az a kifogás, hogy mi nekem csak egy talentumom van, vagy egy ajándékom, vagy nekem olyan kevesen van, ezért nem használom ezt, ez ki van lőve, mert Isten ezeken az apró dolgokon keresztül viszi véghez az ő akaratát ebben a világban. Úgyhogy nézzük meg így Istennek a dicsőségét a teremtett világban, és elmélkedjünk, és csodáljuk, és ismerjük fel, hogy Isten hatalma, nagysága, hát hogyan tükrözik ez le. Aztán nézzük meg Istennek a dicsőségét jól az emberben. Lássuk meg, hogy micsoda méltóságunk van, hogyan lettünk megkoronázva, dicsősége, hívő, nem hívő, nincs különbség. Megkoronázva, és lássuk azt, hogy micsoda tisztesség ez, és hogy mi mindent jelent ez, és hogy az Isten dicsősége az emberben. És aztán nézzük meg Isten dicsőségét ott, ahol pont nem keresnénk, pont nem gondolnánk, annyira nem gondolnánk egy gondolatunkkal sem, hogy Isten dicsősége ott lenne az erőtlenségben, a gyengeségben, a alkalmatlanságban, abban, amire azt mondanánk, hogy te jó ég, miért dicsőíteni ez Istent? Tudd, hogy Isten tervében úgy döntött, hogy pontosan ezekben a pontokban és ezeken keresztül fogja építeni az ő hatalmát. És aztán engedjük, hogy mindezek a dolgok, ahogy elmélkedünk, vagy mindezek a dolgok elmélkedésre vigyenek bennünket, és hogy csodáljuk így Istennek a kegyelmét és dicsőségét. Úgyhogy hagy olvassam fel még egyszer ezt a Zsoltárt, jó? Most, hogy hallottátok valamennyire az ő ezt a kifejtést, és aztán imádkozzunk együtt. 8. Zsoltár, a karmesternek, a szőlőtaposok dallamára, Dávid Zsoltára. Urunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csetszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, melyeket elrendeztél, azt mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Hiszen csak kevéssé tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted őt kezed munkáin, mindent lába alá vetettél, juhokat és mindenféle jószágot, sőt még a mezei vadakat is, az égmadarait és a tengerhalait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Urunk Istenünk, mi felséges a neved az egész földön. Így dicsőítünk benned, atyánk, téged, atyánk, mi is, látva a te neved nagyságát, a dicsőségedet a teremtett világban. Áldunk téged azért, hogy egy ilyen környezetbe helyeztél bennünket, hogy egy ilyen biztos pontra tettél bennünket itt a gondosan megteremtett világodban, a földön, hogy körbevettél bennünket ilyen stabilitással, és áldunk téged azért is, hogy úgy helyeztél bennünket ide, hogy mi a te partnereid vagyunk, a te barátaidnak alkottál bennünket, munkatársaiddá tettél minket, és magasztalunk téged ezért is, és magasztalunk téged azért, hogy nem azon nagy dolgok által viszed véghez a tervedet, amit látunk, amire a világ oly gyakran törekszik, vagy mi is törekszünk, hanem pont azon apró dolgok által, látszólag kicsin dolgok által viszed véghez a nagy tervedet. Úgyhogy dicsérünk téged, és meg is nyugszunk benned, áldunk téged, formáld a mi gondolkodásmódunkat, formáld a mi szívünket, hogy hagyj legyünk olyan emberek, akik tudnak benned gyönyörködni, tudnak téged dicsőíteni, tudnak benned nyugodni, el tudják fogadni a tervedet, el tudják fogadni az erőtlenségünket, el tudjuk fogadni a gyengeségünket, a kicsin dolgokat, és el tudjuk fogadni azt az utadat, hogy ezeken keresztül viszed véghez a te hatalmas munkádat. Köszönjük, hogy mindez a te kezedben van, és köszönjük, hogy mi is a te kezedben vagyunk, és hogy végső soron megismerhettünk téged, végső soron ismerhetünk téged. Köszönjük neked ezt. Hagyj váljon ez a Zsoltár gazdagsággal mi életünkben, Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen.